Hallgassátok meg tehát testvérem Jeremiás próféta könyvének második fejezetéből, egyrészt az első 9 verset, utána pedig a 29. verstől a 32. versig terjedő szakaszt a következőképpen. Ezt írja Jeremiás, itt szól hozzám az Úr igéje. Menj és hirdesd Jeruzsálemnek, ezt mondja az Úr. Emlékszem rád, ifjúságod hűségére, mátkaságod szeretetére, amikor követtél a pusztába, a be nem vetett földön. Az Úr szent tulajdona volt Izrael termésének a legjava. Akik ették, mind meglakoltak, rossz végük lett, így szól az Úr. Halljátok az Úr igéjét, Jákob háza és Izrael háza minden nemzetsége. Ezt mondja az Úr. Mi rosszat találtak bennem őseitek, hogy eltávolodtak tőlem. Hitvánságok után jártak, és maguk is hitványakká váltak. Nem kérdezték, hol van az Úr, aki kihozott bennünket Egyiptom földjéről, és vezetett bennünket a pusztaságban, a sivár és szakadékos földön, a szikkadt és veszélyes földön, ahol nem jár senki, és ember nem lakott. Dúsan termő országba hoztalak benneteket, hogy élvezzétek gyümölcsét és javait. De amikor bejöttetek, országomat tisztátalanná, örökségemet utálatossá tettétek. A papok nem kérdezték, hol van az Úr. A törvénymagyarázói nem ismertek engem, a vezetők hűtlenül elhagytak engem, a proféták Baál nevében profétáltak, és haszontalanságok után jártak. Ezért még perbe szállok veletek, így szól az Úr, és perelni fogok még unokáitokkal is. Miért pereltek velem? Hiszen ti hagytatok el hűtlenül, így szól az Úr. Hiába vertem fiaitokat, a fenyítés nem fogott rajtuk. Fegyveretek úgy írtotta a profétáikat, mint a pusztító oroszlán. Ti mai emberek, figyeljetek az Úr igéjére. Olyan lettem én Izraelnek, mint a puszta, vagy mint a homályba borult föld. Miért mondta az én népem, a magunk útján járunk, többé nem megyünk hozzád. Elfeledkezik-e ékszereiről a lány, díszes öveiről a menyasszony. Rólam elfeledkezett népem számtalanszor. Amen. Kedves testvérem, ezen a mai délelőttön egy különleges ószövetségi fiatalember áll előttünk, Jeremiás személyében. A mai igehirdetést három részre osztottam. Először egy néhány szóba szeretném megismertetni velünk ezt a fiatalembert, Jeremiást. Utána arról szeretnék szólni, hogy hogyan jön hozzánk az Isten igéje, hogyan lehet vele találkozni, mi kell hozzá. Utána pedig arról szeretnék beszélni, hogy amikor megérkezik az Isten igéje, akkor mit üzen nekünk ezen a mai alapigén keresztül. Ki volt ez a Jeremiás? Jeremiás egy nagyon komoly családban született, Hilkia papnak a fiaként Anátótban. Ez az Anátót mintegy 5 kilométerre feküdt Jeruzsálemtől, tehát a fővárosnak a közelében. Krisztus előtt 627-ben szólította meg az Isten, és ezután Júdának az utolsó 5 királya alatt prófétát. Tehát amíg Jeremiás szolgált, az alatt 5 különböző király volt, míg végül teljesen elpusztult az ország, de ez alatt ő végig ott volt, és végig, mint egy ilyen végső figyelmeztetés, az összes királyt megszólította, az összes királynak jelezte, hogy rosszul mennek a dolgok. Ez volt az ő feladata. Onnan tudjuk, hogy egy fiatal ember volt, hogy a híres elhívásában ez előkerül. Ezt olvassuk Jeremiás könyvének elején, így szólt hozzám az Úr igéje, mielőtt megformáltalak az anyabébe, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek. De én ezt válaszoltam, ó Uram, Uram, hiszen nem értek a beszédhez, mert fiatal vagyok. Az Úr azonban ezt mondta nekem, ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem megy, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek. Hirdesd, amit parancsolok, és ne félj. Ez volt Jeremiás életének a mottója, és hogy mennyire valósággá vált ez a két szó, azt majd látni fogjuk. Nem véletlenül félt Jeremiás. Következetesen e szerint, a mottó szerint élt, pedig kegyetlenül nehéz évek voltak ezek Izrael népe, valamint Jeremiás számára is. A nép egy látszólagos jólétben élt, de Jeremiás pontosan tudta, hogy mi fog következni. És ő azt gondolta, hogy majd, ha én elkezdek profétálni, tele volt lendülettel, lelkesedéssel ez a fiatalember, az Isten küldött, elkezdek profétálni, a nép megtér, a király megtér, és ezután megmenekülünk a veszedelemtől. És azt látta ez a fiatalember, hogy nem hallgatnak rá, hogy nem figyelnek oda. A templomba a komor jóslatai miatt az őrültek közé sorolták, a város vezetői részéről megvetést tapasztalt, rengeteget szenvedett. Állandó összetűzésben volt a királyokkal, hiába jött öt király egymás után, egyik rosszabb volt, mint a másik. Az egyik pazarolt, a másik feleslegesen építkezett, felesleges törvényszegések, és ezek ellen nagyon-nagyon határozottan fellépett. Így maga ellen hangolta a királyt. Ezután összetűzésbe került a papokkal is, akik azt mondták, hogy hát egy gyönyörű virágkor következik, úgy profétáltak, ahogy a nép és a király hallani akarta, ezzel szembe ő keményen profétált, ezért a papok is üldözték őt. Végül a hamis profétákkal is összetűzésbe került, és mindezeket nagyon komoly szenvedést okoztak Jeremiásnak. Voltak testi kínzásai, hiszen börtönbe volt, éhezett, megverték, kút mélyére dobták, de volt egy lelki bizonytalanság is az életébe, hiszen nagyon sokáig hiába profétált, nem történt semmi. Azt látjuk, hogy 627-ben volt az elhívása, 30 évvel később, 597-ben történt az, hogy a babiloni seregek megszállták az országot, de akkor még kivonultak, ezért nem fogadták el ezt se beteljesedett proféciának, Jeremiásnak még tovább kellett prédikálnia, és tovább kellett várnia. És itt van ez a fiatal ember előttünk, aki lehetne akárki, akit megszólít az Úristen, és rajta keresztül azt nézzük meg, hogy hogyan jön az Úr igéje. Van egy fiatal ember, akit megragad az Úristen, aki átéli azt, hogy az ő életének az a tragédiája, hogy se a népe, se a hozzátartozói nem hallgatnak rá. És komolyan kell vennünk, hogy de Isten akkor is és ma is szólt. Bizonyára mindannyian átéltünk már olyat, hogy talán elgondolkoztunk, és leléptünk akár egy veszélyes útszakaszra, és felszólalt egy duda. És az ember hirtelen fölébredt, megijedt, és visszalépett. Vagy átéltük azt, amikor valaki ránk kiáltott, hogy állj, ne tovább, elég volt, mert le fog zuhanni. Ez történik itt is. Jeremiáson keresztül szól az Isten a népnek, hogy eddig ne csináld tovább, mert tönkre fogsz menni, mert el fogsz veszni, és nem azért fogsz elveszni, mert én az Úr kegyetlen vagyok, és el akarlak pusztítani. Mert sokan félreértik ezeket az igéket, hogy az Isten megfenyíti a népét, meg egyebet. Azért fenyíti meg, hogy végre ébredjenek már föl. Ahogy egy szülő megfenyíti a gyermekét, hogy fiam, ébredj már föl, vedd már észre, hogy rossz úton halad az életed. Állj, ne tovább, mert veszélyes vagy magadra, és veszélyes vagy másokra. És az Úristen így szól ma is. Ezért nehéz és ezért kellemetlen talán ez a mai vasárnap, hiszen az oltár előtti ige is a hamis profétákról szólt. Arról, hogy az ember mondhat sok mindent, de igazán attól függ, hogy látszik-e gyümölcs az életén, attól függ a hitelességünk. Itt is erről van szó, hogy az Úristen, most nem azt kell néznünk, hogy figyelmeztetett egy népet 2500 éve, hanem ez az Úristen ma mondja nekünk. Talán van az életünkben valami, amiben a szakadék felé sodródunk, és azt mondja, állj, ne tovább, mert én szeretlek. Én azt akarom, hogy ne menjen tönkre az életed. Azt akarom, hogy ne menjen tönkre minden körülötted. Őrültség figyelmen kívül hagyni a figyelmeztetést, és minden továbbra is rosszul és hibásan csinálni, mert ezzel az ember ezer sebet okoz magának és másoknak. És mindig másoknak is. Tehát az önmagunkra vigyázás, az mindig másokra vigyázás is. És megszól az Úristennek ez a nagyon kemény figyelmeztető szava, és azért beszéltem Jeremiás életéről, mert képzeljük el, hogy van egy 18 éves fiatalember, akinek az édesapja ott van papként, benn az udvarban, és egyszer csak az Úristen azt mondja neki, hogy te fiatalember, ne menj tovább édesapád útján, ne légy fizetett pap, aki azt mondja, amit a király hallani akar. Állj édesapád elé, állj a király elé, és mondd azt, amit én üzenek. És ez borzasztó nehéz lehetett Jeremiásnak. Nem csoda, hogy menekülni akart, én fiatal vagyok, nem bírok beszélni. Milyen lehetett ez? Borzasztó nehéz. És Jeremiás mégis megteszi. És ami az egészben csodálatos, hogy Jeremiás azért nem bukik el, mert az Isten szava és a Jeremiás szava teljesen összekapcsolódik. Ha ezt az igét megnézzük, és Jeremiás proféciáit, akkor nehéz eldönteni, hogy mikor beszél Jeremiás, és mikor beszél az Isten. Nagyon érdekes a kezdése ennek a proféciának, figyeljük. Itt szól hozzám az Úr igéje, menj el és hirdess Jeruzsálembe, ezt mondja az Úr. Tehát megszólítja őt, megbízza, hogy mondja azt, amit az Úr Isten mondott. Teljesen együtt van a kettő, Isten szava és Jeremiás szava. Nincs benne, hogy honnan beszél Jeremiás, és honnan az Úr. Elkezdi az Úr, hogy mit kell mondani, és ott van benne Jeremiásnak az egész élet, az egész identitása, az egész gondolkodása. Mert Jeremiás szava és az Isten szava egy. És az a kérdés, hogy hogyan jön hozzánk az Úristen igéje, akkor azt mondja, hogy ma is ugyanígy. És ez egy nagyon nehéz rész, lelkészek erről nem szeretnek beszélni, de szerintem erre az szószékre ne jöjjön föl lelkész addig, amíg nem hiszi el, hogy az ő szava az Isten szava. És nem úgy, mint valami nagy kinyilatkoztatás, hogy én most az Isten szava vagyok, hanem úgy, hogy rajtam keresztül minden gyarlóságom ellenére, minden bűnöm ellenére most az Isten szól. Nem én vagyok a fontos, de rajtam keresztül most az Isten szólít meg mindannyiunkat. Most ebben a percben, akár tetszik, akár nem, Isten embereket használ fel, és nekünk nincs jogunk és nincs lehetőségünk arra, hogy Isten igéjét relativizáljuk a lelkész személye miatt. Biztos Jeremiás is ettől félt, hogy kiállok én ott 18-19 éves kisfiúként a király elé, a proféták elé, hát kinevetnek, azt mondják, hogy ki ez? És majd látni fogjuk, hogy ezért is tartották őt őrültnek, mert azt mondták, hogy miket beszélesz, hát ilyet nem mondhat az Isten, hogy elpusztul a város. Kétségbe vonták az Isten szavát Jeremiás személye és a tartalom miatt. És ezek után az Úristen még nehezebb feladatot ad, mert azt mondja, hogy igen, én szólok, Jeremiás is szólt, de kész vagy-e te is szólni, kedves testvérem? Egyszer használtam egy ilyen kifejezést, hogy templomba járni nagyon veszélyes dolog, és ezt nem vesszük komolyan. Templomba járni nagyon veszélyes dolog. Mert az, hogy az ember ide bejött, azzal már hal valamit, ami felelőssé teszi. Innen már nem mehet ki senki most úgy, hogy azt mondaná, hogy én nem tudtam arról, hogy az Úristen szeret, én nem tudtam arról, hogy az Úristen figyelmeztet, én nem tudtam arról, hogy valami gond van az életemben. Ez már mindannyiunk szívére ráhelyezte az Úristen. És attól kezdve, hogy bejöttünk és hallgatjuk az igét, mindannyiunknak szól Jézus szava, menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Hirdesd az Isten szeretetét, de a hűtlenség következményeiről se feledkezz meg. És nem könnyű ez a figyelmeztetés, ami Jeremiás felé többször is elhangzik, akkor azt mondja az Úristen, hogy egy szót se védj el belőle. Egy szót se védj el belőle. Mi mindig elveszünk. Kedves testvéreim, nézzük meg őszintén a saját életünket. Hányszor van az, hogy valakiről látjuk, hogy rossz úton jár. Valakiről látjuk, hogy nyilvánvaló bűnnel közelít felénk, hogy mentséget keressen, vagy bármit. És nem merünk szólni, nem merünk figyelmeztetni. Ez olyan, mintha az ember mögöttünk lenne egy nagy szakadék, és arra tartana, és oda jönne hozzánk, és megkérdezne, hogy mit tegyek, és nem azt mondanánk, hogy állj meg, mert tönkre teszel mindent, hanem azt mondanánk, hát nem a legjobb, amit teszel. Hát ha úgy gondolod, lépkedjél. Ki tudja, hát ha. Nagyon nehéz, tudom, borzasztó nehéz ez. De ez a mai igén Jeremiáson keresztül ezt mondja az Úristen, hogy szeretettel, ha kell, figyelmeztessük én. És ez nem ítélkedés jelent, semmilyen. Nem a tettről van szó, hanem az emberről. Hogy féltjük azt az embert, hogy szeretjük azt az embert. Ilyen régi képeken láttam régi lámpákat, amik rendőrök voltak, akik dobogón álltak az útkereszteződés közepén. Most nekik fontos volt ez, hogy elég határozottan mutassák, hogy éppen ki mehet, mert ott, hogy bizonytalanul álltak és integettek, akkor abból nagyon sok baleset lett. Így vagyunk mi is, nem csak profétaként, lelkészként, hanem keresztény emberként is, hogy valahogy utat kell mutatnunk az embereknek. Jeremiás borzasztó egyenes. Most képzeljük el ezeket a szavakat, hogy ezt mondanánk ma egy vezető embernek, vagy egy lelkileg elismert embernek, aki rossz úton jár. A törvény magyarázói nem ismertek engem, a vezetők hűtlenül elhattak engem, a proféták Baál nevében profétáltak, és haszontalanságok után jártak. Hirdesd nekik mindazt, amit megparancsoltam neked, egy szót se védj el belőle. Egyetlen egy dolog segít ebbe, hogy ezt meg tudjuk tenni. És ezt így fogalmaztam meg magamnak, Isten ügye én előttem. Mert miért nem szól az ember? Mert saját magát félti, az önzőségünk miatt. Hogy rólam mit gondolnak, hogy velem mi lesz, rám hogy néznek. És Jeremiásban ez nem volt. Nézzenek rám, ahogy akarnak, de én akkor is őszinte leszek. Mert Isten ügye én előttem. Nem én vagyok a fontos, nem az a fontos, hogy rólam mit gondolnak, hogy megharagszanak a rám egy őszinte beszélgetés után, hanem az a lényeg, hogy Isten országa elérkezett hozzánk. Ez az igazi öröm, ír az igazi evangélium. Életem az emberek kezében, mondja Jeremiás, de lelkem az az Istené. Így szólal meg az Isten igéje, hogy ő szól, és vannak őszinte, becsületes emberek, akik ezt az igét továbbadják. Továbbadják akkor, hogyha tele van örömhírnel, tele van evangéliummal, és továbbadják akkor is, ha talán életünknek egy fájó pontjára mutat rá. Amíg az ember nem éli át igazán az evangélium örömét, és nem mutatnak rá igazán a bűneire, nem lesz igazán keresztény hitesem, ez hozzátartozik. És Jeremiás nem fél ettől. Az, hogy mi lett az élete végén Jeremiással, azért még el fogom mondani a végén, de először nézzük meg azt, hogy ha így megérkezik hozzánk egy üzenet, most ebben a percben rendben van minden, megszólal az Isten igéje, kinyitjuk a szívünket, akkor ma mit szeretne oda tenni az Isten? Két nagyon egyszerű üzenetet. Ha megvan az odaszánt élet, ha megvan a bátorság, ha megvan a találkozás, akkor jön az üzenet, hogy belehasít a szívünkbe, és ez az egyik egy figyelmeztetés, a bűn bűn, a rossz pedig rossz. Ennyire egyszerű. Jézus ebben mindig nagyon egyenes volt. Tartsd meg a törvényt, vagy elpusztulsz. Ezt mondja az Ószövetség, és ezt mondja Jézus is. Ha az ember nem az Isten útján jár, akkor bizony az örök kárhozat vár rá, aminél nincsen rosszabb. És ez ma is igaz, ezt ma is meg kell hallanunk. Még egyszer, nem ijeszgetésképpen. De jó tudnunk, hogy ez van. A másik üzenet így szól, ami egykor szép volt, az bizony könnyen elromolhat. Ezt olvastam ebbe az igében, emlékszem rád, ifjúságot hűségére, mátkosságot szeretetére, amikor követtél a pusztába a be nem vetett földön. Mennyire szép vallomása ez az Úristennek a népe felé. Milyen szépek ezek a képek, ifjúságot hűsége, mátkosságot szeretete, amikor követtél a pusztába, ami be nem volt vetve, ami egy szikár, nagyon-nagyon kemény föld volt. Az Úr szent tulajdona volt Izrael termésének a legjava. Dúsan termő országba hoztalak benneteket, hogy élvezzétek gyümölcsét és javait. Ezt adta az Úristen. Milyen szép volt minden. És mi történik utána? De amikor bejöttetek országomat tisztátalanná, örökségemet utálatossá tettétek, rólam elfeledkezett népem számtalanszor. Ezt üzeni ma az Úristen, hogy vigyázzunk, mert bizony nagyon könnyen elromolhat minden. Nem látványosan. Kívülről talán megmarad a látszat, de belül már régen halott a hit. És bizony erről nem könnyű beszélni. Erről beszélünk talán ritkán, amikor oda megyünk és megkérdezzük, hogy testvér, hogy állsz a hiteddel? Megvan benned még az az első szeretet? Jeremiás bátran rákérdezett. És ami igazán szomorú ebben a történetben, hogy hiába prédikált Jeremiás 40 évig, hiába szolgált 5 király mellett, hiába volt egy olyan babiloni ostrom, ami után még elmentek a babiloniak, mégis elpusztult Júda. Mégse figyeltek oda rá. Szentírásunkban Jeremiásnak van egy másik könyve, a Jeremiás síralmai, amiben ezt olvassuk. Én vagyok az a férfi, aki nyomorúságot látott. És tényleg látta a nyomorúságot Jeremiás. Nebukadnezár, vagy Nebukadonozor király, Babilónia királya, Jeruzsálemet lerombolta, elpusztította. Jeremiást megmentette, ott hagyta, nem bántotta. Majd ő elvonult, és a zsidók ekkor egy kis lázadást indítottak el, egy Gedalja nevű helytartó megöltek, és ezután a babilonok végleg elfoglalták Júdát, és szegény Jeremiást pedig a nép, amikor menekült, a nép vezetői magukkal hurcolták Egyiptomba. Nem tudjuk, hogy hogy halt meg, van egy hagyomány, hogy ketté fűrészelték ezt a szegény embert, aki rengeteg küzdelem után így érkezett meg az Isten színe elé. Izrael elpusztította az ellenség, a templomot lerombolták, az utcákon holttestek hevertek, az embereket sorokban temették, messze hazájukon túlra, Babilonba, fogolytáborba hurcolták őket, pedig nem kellett volna így lennie. Miért ilyen az ember? Miért nem hallgat oda a figyelmeztetésre? Kedves testvéreim, hadd kérdezzem úgy, miért vagyunk ilyenek mi? Ez nem egy régi mese. Pál apostol a római levélben azt írja, azt pedig tudjuk, hogy az Isten ítélete igazságosan csújtja azokat, akik ilyeneket cselekszenek. Azt gondolod, ember, hogy te, aki ítélkezel azok felett, akik ilyeneket tesznek, holott magad is ugyanezt cselekszed, hogy akkor te megmenekülsz az Isten ítélete előtt. Vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz. Eddig jutottam az ige hirdetésben, amikor újra elolvastam és rájöttem, hogy ez nagyon kemény eledel. Nem tehet az ember másra, és nem válogathat a szentírási szakaszok között, de ez itt nagyon kemény eledel. És ahogy készültem, eszembe jutott, kicsit folytattam az ige hirdetést, mert eszembe jutott, hogy nekünk ezen a mai vasárnapon nem csak két üzenetünk van, hanem van egy harmadik. Ha van bennünk nyitottság, ha van bennünk alázat, ha van bennünk tiszta szív, akkor az Úristen egy harmadik üzenetet is a szívünkre helyez, és ez a harmadik így szól, újra jó lehet az, ami elromlott. Mert kedves testvéreim, nem csak az autókat lehet megjavítani, vagy az elromlott órát, vagy bármi mást, hanem bizony az életünket is. Ehhez kell a folyamatos odafigyelés az Isten szavára. Nem úgy, mint ahogy a királyok, a proféták, a főpapok tették ott Jeremiás idején. Izrael nem ezt az utat járta, de tudunk emberekről, akik ezt a fordított utat járták. Akik ugyanígy bűnökben éltek, és oda ment hozzájuk valaki, Jézus Krisztus vagy bárki más, és azt mondta, hogy ember, állj meg, mert nem megy ez így tovább. Volt egy samáriai asszony, volt egy Máté, volt egy Péter, volt egy házasságtörő asszony, volt egy Pál apostol, és ezek mind-mind tönkrement, rabságban lévő életek, akiket a gyűlölet, a pénzimádat, tagadás vagy a gyávaság bilincse kötött össze. És voltak emberek, akik ebben az élethelyzetben meghallották Jézus Krisztusnak a szavát. Meghallották, hogy megbocsátottak a te bűneid, meghallották azt, hogy kövess engem, meghallották azt, hogy én sem ítéllek el téged, és ez felszabadította az életüket. Kedves testvéreim, nézzük most pusztán csak a saját kicsi életünket. Itt vagyunk mi, akiket egy szerető Isten hol a szeretetével, hol a figyelmeztetésével, hol a kegyelmével el akar érni, át akar ölelni, mert nem akarja, hogy tönkre menjen az életünk. Itt van ez az Isten, és azt mondja, hogy nagyon-nagyon szeretlek úgy, ahogy vagy. Hogy zárjam ezt az ige hirdetést egy nagyon megrázó történettel, amit tegnap hallottam és olvastam, de nagyon jól megmutatja az Istennek a szeretetét. Hogy ezt a népet, ezt az embert, akik mi vagyunk, tele bűnökkel, tele gonoszságokkal, ezt mennyire képes szeretni. Ez a történet arról szól, hogy egy amerikai család nagyon szomorúan vette tudomásul, hogy a gyermeküket behívták Vietnámba katonának. Ott szolgált csak nem másfél évig, amikor végre hazaérkezett az Egyesült Államokba, egy másik városba, San Franciscóba, a családjától még több száz kilométerre, és ez a fiatalember fölhívta a szüleit. És azt mondta, édesapám, édesanyám, jövök haza, de szeretném hozni egy barátomat is. De persze, hozzad, örülünk neki, egy harcos társadat, megismerjük, de van egy kis baja a barátomnak, hiányzik az egyik keze és az egyik lába, mert aknára lépett. Azt mondják erre a szülők, hogy persze, hozzad, majd itt valahol keresünk egy otthont, megoldjuk. És azt mondja a fiatal ember, hogy én azt szeretném, ha nálunk lakna. A szülők azt mondták, hogy ez elképzelhetetlen. Rengeteg gond van egy ilyen emberrel, el se tudod képzelni, oldja meg ő maga az egészet. Mi nem akarunk ezzel foglalkozni. Néhány nap múlva hívták a szülőket, hogy a fiúk leugrott egy emeletes háznak a tetejéről, és meghalt. Elmentek azonosítani a fiúkat, és amikor azonosították, akkor látták, hogy a fiúknak hiányzik a keze és a lába. Ez a fiatalember magáról beszélt. És mi emberek talán ilyenek vagyunk, hogy amíg egy kis gondról van szó, addig talán meg tudunk bocsátani, de amikor már ilyen nagy nehézségekről, akkor nagyon nehéz. És az Úristen azt mondta egykor Izrael népének, hogy engem nem érdekel, hogy milyenek vagytok. Én nem foglalkozok ezzel. Én így szeretlek titeket. Talán lelkileg csonkabonkán, talán bűnökkel tele, de én szeretlek titeket, és így van rátok szükségem. Ez a mai vasárnapnak az üzenete. Nem egy könnyű üzenet, de adja az Úristen, hogy meg tudjuk érteni, és meg tudjuk hallani ezt, hogy megbocsátottak a te bűneid is, kövess engem, én se ítéllek el téged. Mert a mi Istenünknek talán sokkal jobban fáj, amikor ilyen kemény szavakat kell leírnia, és ezerszer jobban örül annak, amikor azt látja, hogy felé fordulunk, és újra kezdjük az életünket ő vele. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, köszönjük neked azt, hogy te minden nap adsz nekünk élő igét, és köszönjük azt neked, Istenünk, hogy te szólsz, hogyha valami baj van az életünkbe. Te nem bújsz el, hanem odajössz és azt mondod, gyermekem, kezdjünk újat, mert valami nagyon elromlott. Úrunk Istenünk, adtál régen prófétákat, akikre egész népeket bíztál, hogy így szóljanak. Talán ránk is bíztál egy-egy embert, akik a mi segítségünkkel tudnak újat kezdeni. Erősítsd őket, bátorítsd őket, és erősítsd minket is, hogy őszintén tudjuk szólni a te igédet, minden rettegés és minden félelem nélkül. Úrunk Istenünk, add, hogy megértsük igédet, és tovább is adjuk mások felé. Amen.